Kérném szépen, a múlt héten szilárd testben kialakuló mechanikai állapotokkal foglalkoztunk. A legutolsó dolog, amit érintettünk, ez a terhelés hatására a testben felhalmozott alakváltozási energia volt. Megbeszéltük, hogy hogyan kell egy egységnyi térfogott alakváltozás energiáját kiszámítani, illetőleg azt is megbeszéltük, hogy ez az alakváltozási energia, ez felbontható egy tiszta térfogatváltozási és egy tiszta torzulási részre. Most, hogyha nem egy egységnyi térfogat alakváltozási energiájáról van szó, hanem egy egész test alakváltozási energiájáról van szó, nyilvánvalóan abból adódóan, hogy az energia az ott összeadható skaláris mennyiség, összeadással tudjuk előállítani az egész test alakváltozási energiáját, összeadjuk az egységnyi térfogatokban felhalmozott alakváltozási energiát. Tehát köztudott, hogy az integrálás egy összegzési művelet, csak éppen nem véges számú tagból álló összegzésről van szó, hanem egy végtelen számú szummának a határ átmenetéről. Én szépen az energiához kapcsolódik még a mechanikai energia tétel. Tehát az alakváltozási energia volt az A pont, ez legyen a B pont. Ez a mechanikai energia tétel, ez azt mondja, hogy egy kettes és egy egyes állapot között a testnek, a kinetikai energiának a megváltozása, az két részből tevődik össze, a külső erők munkájából, illetőleg a belső erők munkájából. Tehát itt a bal oldalon szereplő E betű az a testnek a kinetikai energiája, vagy mozgási energiája. Az egyes, illetőleg a kettes helyzet pedig két különböző időpontra, két különböző állapotra utal. És a jobb oldalon álló vevével jelölt mennyiségek, azok pedig e között a két állapot között végzett munkája a külső erőknek, tehát a VVK az a külső erőknek a munkája, vagy külső erőrendszernek a munkája. A VVB az pedig a belső erőknek a munkája. Tehát a munkáról tudjuk azt, hogy az nem egy pillanatnyi mennyiség, hanem egy időintervallumhoz kötött mennyiség, tehát ez a VVK és a VVB a T1-T2 időintervallumhoz, időintervallum alatt végzett munkát jelenti. Tehát T1-T2 időintervallumról van itt szó, amire ez az energiatétel vonatkozik. Gondoljunk vissza, hogy hogyan is definiáltuk a szilárdságtant. A szilárdságtant úgy definiáltuk, hogy terhelés előtt és terhelés után is tartós nyugalomban lévő alakváltozásra képes testek, és így tovább. Ebből most azt ragadjuk ki, hogy a testünk, amit vizsgálunk, terhelés előtt és terhelés után is tartós nyugalomban van. Hogyha tartós nyugalomban van, akkor az energiatétel bal oldalán lévő kinetikai energia az nulla lesz, hiszen terhelés előtt és terhelés után is tartós nyugalomról van szó, tehát szilárdságtanra érvényes az, hogy az E1 egyenlő E2-vel egyenlő nullával. Tehát szilárdságtanban az energiatétel úgy módosul, hogy bal oldalon nulla áll. Tehát ezt úgy lehet leírni akkor, hogy VVK plusz VVB egyenlő nulla. Tehát a mechanikai energiatétel a szilárdságtan területén így néz ki. Most ez átrendezhető úgy is, hogy a külső erők munkája az egyenlő a belső erők munkája negatív előjellel, és ez két részre bontható. Bontható egy visszanyerhető részre, és egy vissza nem nyerhető részre. A visszanyerhető részt jelöljük U betűvel, és ez, erre mondjuk azt, hogy ez az a nagy U-val jelölt rugalmas alakváltozási energia, amiről az előbb szó volt. Tehát az U az a rugalmas alakváltozási energia. Ez a visszanyerhető rész. A vevét D-vel jelölt második tag, erre pedig szokás azt mondani, hogy ez a diszipációs energia, ez a vissza nem nyerhető rész. Tehát ez a diszipációs energia. Ez a vissza nem nyerhető rész. A diszipációs energiánál arra kell gondolni, hogy ez a diszipációs energia, ez az anyagban fellépő belső surlódásra fordítódik, illetőleg képlékeny alakváltozásnál van ilyen vissza nem nyerhető rész. Tehát belső surlódás, illetőleg képlékeny alakváltozás. És ez alapvetően hőfejlődéshez kapcsolódik, tehát azért nem nyerhető vissza, mert hőformájában távozik a testből. És rugalmas alakváltozás esetén, amivel itt a tantárgy keretében foglalkozunk, ez a mechanikai energiatétel, ez úgy néz ki, hogy a VVK egyenlő mínusz VVB egyenlő U-val. Tehát rugalmas alakváltozás esetén diszipáció nincsen. Úgy is definiáltuk a rugalmas alakváltozást, hogy rugalmas alakváltozásról beszélünk abban az esetben, hogyha a test tehermentesítés után visszanyeri eredeti formáját. Tehát a befektetett munka, a külső erők munkája, hogyha a külső erőrendszert eltávolítjuk, akkor teljes mértékben visszanyerhető, a test visszanyeri eredeti formáját. Kérem szépen, ezzel megbeszéltük, hogy rugalmas alakváltozás esetén egyáltalán szilárdságtanban milyen jellemző mennyiségekkel írhatjuk le a mechanikai állapotokat. Térjünk rá egy másik fejezetre, ami szintén mérnöki szempontból nagyon lényeges, ez a méretezés, ellenőrzés, statikus terhelés esetén. Tehát ez legyen egy római hármas fejezet. Tehát méretezés, ellenőrzés, statikus terhelés esetén. Kezdjük azzal, hogy megmondjuk, hogy mi a célunk méretezésnél, illetőleg ellenőrzésnél. Tehát a célkitűzés annak elérése, hogy a szerkezet rendeltetésszerű használat esetén előírt ideig, előírt biztonsággal az adott terhelést elviselje anélkül, hogy benne károsodás lépne fel. Tehát a méretezés ellenőrzés célja, tehát itt szilárdságtani szempontú méretezés ellenőrzésről van természetesen szó. Tehát a cél annak elérése, hogy a szerkezet rendeltetésszerű használat esetén előírt ideig, előírt biztonsággal az adott terhelést elviselje anélkül, hogy benne károsodás lépne fel. Tehát a szerkezetnek rendeltetésszerű használat esetén előírt ideig, előírt biztonsággal az adott terhelést el kell viselnie, anélkül, hogy benne károsodás lépne fel. Statikus terhelésről beszélünk. Abban az esetben, hogyha a terhelés időben nem változik. Tehát statikus a terhelés, hogyha a terhelés időben nem változik. A statikus terhelésnél kétféle módja van a méretezésnek és az ellenőrzésnek. Az egyik a pontbeli jellemző alapján történő. Méretezés, ellenőrzés, tehát statikus terhelés esetén két nagy csoportját különböztetjük meg a méretezésnek és is ellenőrzési eljárásoknak. Az egyik a pontbeli jellemző alapján történő méretezés és ellenőrzés. Erre szokás azt is mondani, hogy feszültségcsúcsra méretezünk, ellenőrzünk. Tehát feszültségcsúcsra történő méretezés, ellenőrzés. A másik nagy csoport, ez pedig a teherbírásra történő méretezés, ellenőrzés. Erre azt is szokás mondani, hogy szerkezet jellemzőre méretezünk, ellenőrzünk. Tehát a másik csoport a teherbírásra történő méretezés, ellenőrzés, vagy szerkezet jellemzőre történő méretezés, ellenőrzés. Kezdjük először a feszültségcsúcsra történő méretezéssel, ellenőrzéssel. A méretezés ellenőrzés általános definíciójában szerepelt egy olyan kifejezés, hogy a szerkezetünktől azt várjuk el, hogy rendeltetésszerű használat esetén ne lépjen fel benne károsodás. Tisztáznunk kell legelőször ezt, hogy mi az, hogy károsodás. Tehát egyes pont, pontbeli jellemző alapján méretezünk. Károsodásnak többféle dolgot is tekinthetünk károsodásnak egy maradó alakváltozást. A maradó alakváltozás helyett mondhatunk volna a képlékeny alakváltozást is. Tehát arra tessenek gondolni, hogy például van egy megmunkáló szerszámunk, mondjuk egy eszterga kés, hogyha ez az eszterga kés maradandóan alakváltozik, akkor vele nyilvánvalóan nem lehet megmunkálni, tehát az már károsodásnak tekinthető. De ez az eszterga késesileg messze van attól, hogy eltörjön. Tehát nem törik el, csak éppen akkor alakváltozások lépnek fel benne, hogy nem képes a továbbiakban rendeltetésszerű használatra. És nyilvánvaló károsodás, hogyha egy szerkezet eltörik. Most ezekhez az esetekhez valamiféle jellemző mennyiséget kell kötnünk, tehát valamivel jellemeznünk kell ezeket a károsodási fajtákat, tehát jellemző mennyiségek. Tehát a maradó alakváltozásnak a megindulását jellemző mennyiséggel jellemezhetjük a maradó alakváltozást, vagy képlékeny alakváltozást, nevezetesen az RP02 folyáshatárral. A töréshez pedig a szakító szilárdságot rendelhetjük, ennek a jelölése pedig az RM. Tehát ezek, az RM és az RP02, ezek mind a ketten anyagjellemzők, tehát az anyag viselkedésére jellemző mennyiségek, és ezeket szakító kísérlettel lehet meghatározni. Tehát a folyáshatárt és a szakító szilárdságot is szakító kísérlettel lehet meghatározni, a szakító kísérletet pedig szabványos próbatesten lehet elvégezni. A szakító kísérletnél veszünk egy prizmatikus próbatestet, és azt húzásnak vetjük alá legtöbbször. És a kísérletből, kísérlet alapján fölvehetünk egy diagramot, ahol a diagramnak a vízszintes tengelyére a hosszú irányú fajlagos nyúlást mérjük, a függőleges tengelyre pedig a hosszú irányú normál feszültséget mérjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a terhelés növekedésével a fajlagos nyúlás és a normál feszültség között lineáris függvénykapcsolat van, utána van egy, hát egy ilyen bizonytalan rész, és utána pedig egy görbe jellemzi ezt a függvénykapcsolatot. Ahol a görbe kezdődik, az a pont a diagramon, az RP02, a folyáshatár, és ahol a görbének a csúcspontja van, ahol a próbatest elszakad, az pedig az RM. Most, hogyha a szerkezetünk így van igénybe véve, tehát hogy ha húzás nyomása van igénybe véve, akkor viszonylag könnyű dolgunk van a méretezés ellenőrzés esetén. Tehát vegyünk először egy speciális esetet. A speciális eset legyen az egytengelyű feszültségállapot. Ez az egytengelyű feszültségállapot, ez egy olyan feszültségi tenzorra jellemezhető, amelyben kizárólag egyetlen egy nullától különböző feszültségkoordináta szerepel, és ez a nullától különböző feszültségkoordináta is egy normál feszültség. Egytengelyű feszültségállapot alakul ki, például egy húzott nyomott próbatestben, és például egy tisztán hajlított próbatestben is. Tehát ezzel a két állapottal, prizmatikus rudaknak ezzel a két állapotával, a húzásnyomással és a tiszta hajlítással már foglalkoztunk. Mind a két esetben így néz ki a feszültségi tenzor, feltételezve, hogy az Z-tengely a rudnak a középvonalába esik. Tehát ebben az esetben egyetlen egy egytengelyű feszültség állapotban egyetlen egy szigma z feszültség jellemzi a feszültség állapotot, tehát ezt az egyetlen egy szigma z feszültséget kell megvizsgálni, hogy kisebb, egyenlő-e, mint egy megengedett feszültség, és ez a megengedett feszültség, ez pedig úgy számítható ki, mint a tönkremenetelre jellemző érték osztva egy előírt biztonsági tényezővel. Tehát a méretezés ellenőrzés ez alapján, az összefüggés alapján végezhető el. Tehát meg kell néznünk, hogy a testben fellépő egyetlen egy nullától különböző normál feszültség, az kisebb egyenlője, mint a megengedett feszültség. A megengedett feszültséget pedig úgy számítjuk ki, hogy a károsodásra jellemző feszültség értéket osztjuk egy előírt biztonsági tényezővel. Ezt az előírt biztonsági tényezőt vagy szabványból veszük, vagy pedig egyéni megfontolás alapján fel kell vennünk egy egynél nagyobb értéket. Tehát ez az N, ez az előírt biztonsági tényező, és ennek mindenképpen nagyobbnak kell lenni egynél. Tehát kérném szépen, ebben a speciális esetben nincs probléma, azért, mert a tönkremenetelre jellemző érték az egy húzott nyomott próbatestből származó, azon meghatározott érték. Tehát egy egytengelyi feszültségállapotot hasonlítunk össze egy egytengelyi feszültségállapottal. Más a helyzet az általános esetben. Az általános eset az, amikor a feszültségi tenzorban nem egyetlen nullától különböző feszültség koordináta van, hanem hát teles-tele van nullától különböző feszültség koordinátákkal. Tehát az első sorra úgy néz ki, hogy sigma x, tau xy, tau xz, a második sor, tau yx, sigma y, tau yz, harmadik sor pedig tau zx, tau zy és sigma z. Tehát ebben az esetben az a probléma, hogy van egymástól független 6 darab feszültségkoordinátánk. Miért 6 feszültségkoordináta van? Azért, mert a feszültségi tenzor szimmetrikus. Tehát a feszültségi tenzor a szimmetrikus, tehát minden koordináta nem független egymástól, hiszen tudjuk azt, hogy szimmetrikus egy tenzor akkor, hogyha az elemeit a főátlóra tükrözve önmagát kapjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet a főátlóban 3 egymástól különböző elem, és a főátlótól jobbra levő kis háromszögben szereplő elemek megadják a főátló alatti szereplő elemeket is a szimmetria miatt. Csak hát a probléma az, hogy most ezek közül, a 6 egymástól független elem közül, mit hasonlítsunk össze a megengedett feszültséggel. Tehát kérdés, tehát egy probléma lép fel. A probléma az, hogy nem tudom, hogy melyik feszültség koordinátát hasonlítsam össze a megengedett értékkel, vagy hát mondhatom úgy is, hogy a tönkremenetelre jellemző érték osztva az előírt biztonsági tényezővel. Ezt a problémát redukált feszültség, vagy egyenértékű feszültség, vagy összehasonlító feszültség bevezetésével oldjuk fel. Tehát a probléma megoldására bevezetünk egy redukált feszültséget, vagy egy összehasonlító feszültséget, vagy egy egyenértékű feszültséget. Tehát ez a három elnevezés ugyanazt a dolgot jelenti, legtöbbször a redukált feszültség elnevezést fogjuk használni. Azért írom fel mind a hármat, hogyha találkoznak a redukált feszültségtől eltérő elnevezéssel, akár az összehasonlító feszültséggel, akár az egyenértékű feszültséggel, akkor tessenek tudni, hogy ugyanarról a dologról van szó. Tehát a redukált feszültséget a következőképpen lehet definiálni. Ez egy olyan feszültség, amely a pontbeli feszültségállapotot tönkremenetel szempontjából egyértelműen jellemzi. Tehát a redukált feszültség, vagy összehasonlító feszültség, vagy egyenértékű feszültség, az egy olyan feszültség, amely a pontbeli feszültségállapotot a tönkremenetel szempontjából egyértelműen jellemzi. Tehát a redukált feszültség egy olyan feszültség, amely a pontbeli feszültségállapotot a tönkremenetel szempontjából egyértelműen jellemzi. és ezzel a problémát fel is oldottuk, mert van egy mennyiségünk, és ezt a mennyiséget kell összehasonlítanunk a megengedett feszültséggel. Tehát ez ennek a mennyiségnek a bevezetése jelenti a problémának a megoldását, amivel nem tudtunk az előbb mit kezdeni, tehát nem 6 mennyiség közül kell kiválasztanunk azt az egyet, amit összehasonlítunk a megengedett értékkel, hanem ezt a redukált feszültséget fogjuk összehasonlítani a megengedett értékkel. És a redukált feszültségnek a meghatározására több elmélet is van. Nézzük ezek közül a legismertebb elméleteket. Nem minden anyagnak olyan a szakító diagram, amit itt felrajzoltam. Ez a jól alakítható anyagoknak volt a szakító diagramja. Nézzük meg, hogy mi a helyzet rideg anyagok esetén. Tehát nézzük meg a rideg anyagoknak a szakító diagramját, és egyáltalán azt, hogy rideg anyagból álló alkatrészt hogyan kell méretezni, ellenőrizni. Tehát rideg anyagnak a szakító diagramja az áll egy lineáris szakaszból, és a lineáris szakasz után gyakorlatilag nincs képlékeny alakváltozás, hanem rögtön bekövetkezik a törés vagy szakadás. Tehát ridegnek azt az anyagot nevezzük, amely nem képes alakváltozásra, vagy elhanyagolhatóan kis alakváltozásra képes. Vagy ha ránézünk erre a diagramra, láthatjuk azt, hogy lényegében csak rugalmas alakváltozásra képes. Tehát például ilyen anyag az üveg, kerámia, öntött vas anyagoknak nagy része. Tehát a rideg anyag rugalmas alakváltozás után, tehát lehet, hogy ide azt, szerencsésebb lenne azt írni, hogy nem képes képlékeny alakváltozásra. Hiszen rugalmas alakváltozásra képes, csak a rugalmas alakváltozás végén hirtelen be is következik a törés, tehát nem alakítható az anyag. Rideg anyagok esetén szokás a Coulomb-féle elméletet használni a redukált feszültségnek a meghatározására. Tehát a Coulomb elmélet, ez azt mondja, hogy egy feszültség állapot akkor nem okoz károsodást, tehát a Coulomb elmélet szerint egy feszültség állapot akkor nem okoz károsodást, hogyha a feszültség állapothoz tartozó legnagyobb normál feszültség kisebb, mint az anyagnak a szakító szilárdsága. Tehát egy feszültség állapot akkor nem okoz károsodást, hogyha a feszültség állapothoz tartozó legnagyobb normál feszültség kisebb az anyag szakító szilárdságánál. Tehát egy feszültségállapot akkor nem okoz károsodást, hogyha a feszültségállapothoz tartozó legnagyobb normál feszültség az kisebb, mint a károsodásra jellemző érték. Vagy hát a szakító szilárdság, hogyha konkrétan rideganyagoknál maradunk. Gondoljuk meg, hogy hogyan is jön szóba, tehát ide egy pontbeli feszültségállapotot vizsgálunk, hogyan tudjuk meghatározni a legnagyobb normál feszültséget egy pontbeli feszültség állapotnál? Tessenek visszagondolni az előző hetekre, akkor szó volt ilyesmiről. Tehát az, hogy hogyan néz ki a feszültségi tenzorban milyen normál feszültségek vannak, ez mitől függ? Hát attól, hogy hogyan veszem fel a koordinátarendszert. És volt egy olyan speciális eset, amikor a koordinátarendszert úgy sikerül fölvenni, hogy csak a főátlóban vannak elemek, és ez pedig milyen koordinátarendszer volt? Ez a feszültségi főtengely koordinátarendszer volt, és ehhez egyáltalán feszültség állapothoz megrajzoltunk egy szemléltető, volt egy szemléltető eljárásunk a feszültség állapotnak az ábrázolásához, az egyik az elemi kockán a feszültség koordináták szemléltet, és a másik pedig volt a Morr-féle kördiagram. A Morr-féle kördiagram, ez hogyan nézett ki? A Morr-féle kördiagram, ez úgy nézett ki, hogy félkörök voltak benne, és azt mondtuk, hogy kérném szépen, akárhogyan felveszünk a pontban egy normálist, a normálishoz tartozó feszültségvektor a félkör ívek által meghatározott területen belül van. Most ebből mi következik? Ebből az következik, hogy meg tudjuk mondani, hogy egy adott pontban melyik a legnagyobb normál feszültség és melyik a legkisebb normál feszültség, hogyha a fő feszültségeket úgy jelöljük, hogy szigma 1, szigma 2 és szigma 3, akkor melyik lesz a legnagyobb normál feszültség az adott pontban, és melyik lesz a legkisebb normál feszültség. Tessenek fölidézni ezt a Morr-féle kördiagramot, vagy kettőt kellene lapozni a füzetbe, akkor látják azt, hogy a legnagyobb normál feszültség az mindig a szigma 1, és a legkisebb normál feszültség pedig mindig a szigma 3. És ebben a Coulomb elméletben pont erről volt szó, hogy szükségünk van a legnagyobb normál feszültségre. Tehát amikor mi itt saját érték problémát oldogattunk, meg Morr-féle kördiagramot rajzolgattunk, akkor nem azért tettük, mert nem volt jobb dolgunk és unalmunkba itt szórakoztunk, hanem azért tettük, mert bizonyos tönkremente elméletekben, sőt nem bizonyosokban, hanem az összesben, lényegében ezekre szükség lesz. Tehát a redukált feszültséget Coulomb szerint a következőképpen definiálhatjuk, úgy definiálhatjuk, hogy vennünk kell a maximumát a szigma 1 abszolút érték, illetőleg a szigma 3 abszolút értéknek. Ugyanis lehetséges az, hogy a szigma 3 az nagyobb negatív szám, mint amekkora pozitív szám a szigma 1, tehát a legnagyobb normál feszültség az vagy a szigma 1, vagy a szigma 3, hát nyilván attól függ, hogy mekkora konkrét értékről van szó. Tehát bevezetve ezt a Coulomb-féle redukált feszültséget, amely a legnagyobb normál feszültség az adott pontban, a méretezés és ellenőrzés elvégezhető. Mégpedig az alapján, hogy vesszük ezt a redukált feszültséget Coulomb szerint, és meg kell néznünk, hogy ez kisebb, egyenlő-e, mint a megengedett feszültség, de hát ezt a megengedett feszültséget a hagyományos módon számítjuk, a tönkremenetelre jellemző érték, osztva egy előírt biztonsági tényezővel, viszont itt a jellemző érték az tekintettel arra, hogy ez az elmélet a rideg anyagok esetén alkalmazható, ez a tönkremenetelre jellemző érték, az egyértelműen a szakító szilárdság. Nézzük a másik tipikus anyagcsoportot, ez pedig az alakítható anyagoknak a csoportja. Tehát beta alpont alakítható anyagok csoportja. Tehát az alakítható anyagokra jellemző az, hogy a rugalmas alakváltozás mellett képlékeny alakváltozásra is képesek. Tehát szerepel, megjelenik egy RP02 folyáshatár a szakító diagramban, illetőleg megjelenik az RM szakító szilárdság is. Tehát alakítható anyagnak nevezzük a képlékeny alakváltozásra képes anyagot. Tehát alakítható anyag a képlékeny alakváltozásra képes anyag. Tehát ennél az anyagnál képlékeny alakváltozás akkor indul meg, hogyha elérjük a forráshatárt, a törés viszont csak egy rugalmas és egy képlékeny alakváltozás után következik be. Ilyen anyagok általában a fémes szerkezeti anyagok. Például acélanyagok, alumínium ötvözet anyagok és így tovább. Alakítható anyagok esetén két elméletet is szokás használni a redukált feszültségnek a meghatározására. Az egyik elmélet a Mohr-féle elmélet. Tehát a Mohr-féle elmélet. A Mohr elmélet szerint egy pontbeli feszültségi állapot nem okoz károsodást. Tehát a Mohr elmélet szerint egy pontbeli feszültségi állapot nem okoz károsodást, hogyha a feszültségi állapothoz tartozó legnagyobb Mohr-kör átmérője kisebb, mint a megengedett feszültség. Tehát egy pontbeli feszültségi állapotnál akkor nem következik be károsodás, hogyha a feszültségi állapothoz tartozó legnagyobb Mohr-körnek az átmérője kisebb a megengedett feszültségnél. Tehát a Mohr elmélet szerint egy pontbeli feszültségi állapot nem okoz károsodást, hogyha a feszültségi állapothoz tartozó legnagyobb Mohr-kör átmérője kisebb, mint a megengedett feszültség. Tehát nyilvánvalóan a Mohr szerinti redukált feszültség az a legnagyobb Mohr-körnek az átmérője, és hogyha megint visszatetszenek lapozni a Mohr-féle kördiagramhoz, ez könnyen kiszámítható, hiszen ez a szigma 1 minusz szigma 3 különbség. Tehát ez a legnagyobb főfeszültségnek és a legkisebb főfeszültségnek a különbsége. Tehát a Mohr-féle redukált feszültség definíciója az, hogy ez a legnagyobb főfeszültségnek és a legkisebb főfeszültségnek a különbsége, és a méretezés ellenőrzés az előzőben meghatározott vagy felírthoz teljesen hasonló módon történik, csak az egyenlet egyenlőtlenség bal oldalán nem a Coulomb-féle redukált feszültség, hanem a Mohr-féle redukált feszültség áll. Tehát itt a szigma redukált Mohr-t kell összehasonlítani a megengedett feszültséggel, és a megengedett feszültség az pedig a tönkremenetelre jellemző feszültség osztva egy előírt biztonsági tényezővel. Különbség az, hogy itt már a tönkremenetelre jellemző érték nem csak a szakítószilárdság, hanem vagy a szakítószilárdság, vagy pedig a folyáshatár is lehet. Következő elmélet, amit szintén alakítható anyagok esetén szoktak alkalmazni, az a Huber-Mises-Henke elmélet. Tehát a Huber-Mises-Henke féle tönkremeneteli elmélet. Tehát ez az elmélet azt mondja, hogy két feszültségállapot károsodás szempontjából akkor egyformán veszélyes, hogyha a hozzájuk tartozó torzulási energia egymással megegyezik. Tehát a Huber-Mises-Henke szerinti elmélet, vagy Huber-Mises-Henke elmélet szerint két pontbeli feszültségi állapot károsodás szempontjából akkor egyformán veszélyes, hogyha a hozzájuk tartozó tiszta torzulási energia megegyezik. Ez a megegyezés adja a Huber-Mises-Henke elmélet szerinti redukált feszültségnek a kiszámítását, tehát a Huber-Mises-Henke szerinti redukált feszültség az arányos lesz a torzulási energiával. Tehát a redukált feszültség Huber-Mises-Henke szerint, tehát ezt legritkábban szoktuk írni, egyszerűen csak a kezdőbetűkkel rövidítjük a Huber-Mises-Henke-t. Tehát ez a pontbeli torzulási energiának a 6G-szerese. Pontosabban a 6G-szer a torzulási energiából vont négyzetgyök. Tehát a Huber-Mises-Henke szerinti redukált feszültségnek a definíciója a torzulási energia 6-szorosából, 6G-szereséből vont négyzetgyök. Tehát ahol ez a G betű, ez egy anyagjellemző, ez a csúsztató rugalmassági modulusz. A Huber-Mises-Henke szerinti redukált feszültség viszonylag egyszerű módon írható fel abban az esetben, hogyha tudjuk a főfeszültségeket, egy picit bonyolultabb módon írható fel abban az esetben, hogyha nem a főfeszültségek koordinátarendszerében vagyunk, hanem egy tetszőleges koordinátarendszerben vagyunk. Tehát, hogyha a főfeszültségek koordinátarendszerében vagyunk, akkor a definíció szerint, a Huber-Mises-Henke szerinti redukált feszültség az négyzetgyökjel alatt 1-2 szögletes zárójel. A szögletes zárójelben, gömbölyű zárójelbe a szigma 1 minusz szigma 2 zárójelbe zárva a négyzeten, plusz szigma 2 minusz szigma 3 zárójelbe zárva a négyzeten, plusz szigma 3 minusz szigma 1 zárójelbe zárva a négyzeten, és még a szögletes zárójelet is be kell zárnunk. Tehát a szögletes zárójelben álló kifejezésre vonatkozik az 1-2 szorzó. Tehát ez az egyszerűbb eset, egy kicsit sokat kell írni, de könnyen megjegyezhető szerkezetű a definíció. Tehát látszik az, hogy a főfeszültségeknek az összes lehetséges különbségének a négyzete van összegezve, 1-2 megszorozva és abból négyzetgyök vonva, vagy hogyha nem a főtengely koordináta rendszerében vagyunk, akkor szintén egy négyzetgyök, 1-2 szögletes zárójel, a normál feszültségek különbségéből képezett négyzetösszegek, tehát szigma x minusz szigma y, a négyzeten szigma y minusz szigma z, a négyzeten plusz szigma z minusz szigma x, a négyzeten plusz 6-szor tau xy a négyzeten, plusz tau yz a négyzeten, plusz tau xz a négyzeten, gömbölyű zárójel bezárva, szögletes zárójel bezárva, és a négyzetgyöknek is itt van a vége. Tehát ezt, hogyha lehet, egy sorba tessenek meg, megpróbálni kiírni. És a méretezés ellenőrzés. Annyiban különbözik csak az előző esettől, hogy az összefüggésnek, tehát ennek a kisebb, nagyobb relációnak a bal oldalán nem a mol szerinti redukált feszültség, hanem a Huber-Mises-Henke szerinti redukált feszültség áll. Tehát ennek a redukált feszültségnek kell kisebb egyenlőnek lenni, mint a megengedett feszültség, amely a tönkremenetelre jellemző feszültségérték osztva az előírt biztonsági tényezővel, és tekintettel arra, hogy itt is alakítható anyaggal van dolgunk, ez a tönkremenetelre jellemző érték, ez lehet a folyáshatár, vagy lehet a szakító szilárdság. Szilárdságtanból foglalkoztak általánosan rúdszerkezeteknek a méretezésével, ellenőrzésével, itt konkrét példában nem belemenve ennek a fő lépéseit szeretném összefoglalni. Tehát ez legyen egy C alpont. A méretezés ellenőrzés általános gondolatmenete rúdszerkezetek esetén. Méretezés ellenőrzés általános gondolatmenete. Rúdszerkezetek esetén. Tehát rúdszerkezetek esetén mindig rajzoltunk igénybevételi ábrákat, és az igénybevételi ábrák jelentik az alapot ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a rúdszerkezetnek a veszélyes keresztmetszetét. Tehát a méretezés, ellenőrzés gondolatmenetének az első lépése az, hogy meg kell határoznunk a rúdszerkezet veszélyes keresztmetszetét. Tehát az első lépés az, hogy meghatározzuk a rúdszerkezet veszélyes keresztmetszetét. Veszélyes keresztmetszetnek azt a keresztmetszetet nevezzük, ahol az igénybevételek a legnagyobbak. Tehát a veszélyes keresztmetszetnek az a definíciója, hogy ahol az igénybevételek a legnagyobbak. Tehát mindenképpen a veszélyes keresztmetszet meghatározásához szükségünk van arra, hogy tudjunk igénybevételi ábrákat rajzolni, és az igénybevételi ábrákat áttekintve meg tudjuk határozni a veszélyes keresztmetszetet. Az is lehet, hogy meg tudjuk határozni, de az is lehet, hogy több keresztmetszetet is veszélyesnek tartunk, tehát vagy egy veszélyes keresztmetszetének, vagy veszélyes keresztmetszeteinek a meghatározása az első lépés. A második lépés az, hogy a veszélyes keresztmetszeten vagy veszélyes keresztmetszeteken pontokat, veszélyes pontokat tudjunk meghatározni. A veszélyes pontok abból határozhatók meg, hogyha át tudjuk tekinteni a veszélyes keresztmetszeten fellépő feszültségeknek az eloszlását. Tehát veszélyes pontok meghatározása, de egész pontosan azt lehet mondani, hogy a keresztmetszetnek az a veszélyes pontja, ahol a redukált feszültségnek maximuma van. Tehát veszélyes pont a keresztmetszetnek az a pontja, ahol a redukált feszültségnek maximális értéke van. Tehát általánosan azt mondhatjuk, hogy a keresztmetszetnek az a veszélyes pontja, amely pontban az itt bevezetett valamelyik redukált feszültségnek maximuma van. Hát nyilván el kell döntenünk, hogy milyen elmélet szerint méretezünk, ellenőrzünk. És a harmadik lépés az, hogy a veszélyes pontban végezzük el a méretezést, ellenőrzést. tehát a szigma redukált maximumot kell összehasonlítanunk a megengedett feszültségértékkel. Kérném szépen, ezzel áttekintettük a pontbeli jellemző alapján történő méretezést, gyakorlaton tetszenek majd példákat csinálni rútszerkezetekre, tehát tessenek átismételni rútszerkezeteknek az egyszerű és összetett igénybevételeit, ehhez szükséges anyagok a tanszéki honlapon rendelkezésre állnak. A másik nagy csoportja a méretezési eljárásoknak a szerkezet jellemzőre történő méretezések, ellenőrzések. Tehát kettes méretezés, ellenőrzés, szerkezeti jellemző alapján. Tehát itt nem egy pontbeli érték alapján méretezünk, ellenőrzünk, hanem az egész szerkezetre jellemző értéket választunk. Ezen belül az első eljárás csoport, ez a méretezés, ellenőrzés teherbírásra. Tehát teherbírásra történő, hát annyira nem nagyon méretezni tudunk, inkább itt ellenőrzésről van csak szó. A teherbírásra történő ellenőrzésnél feltételezéseket kell tennünk az anyagi viselkedésre vonatkozóan. Az egyik feltételezés az, hogy az anyagot jól alakíthatónak gondoljuk. Tehát az anyag jól alakítható. És választunk egy ideálisan jól alakítható anyagot, ez pedig a lineárisan rugalmas és ideálisan képlékeny anyag lesz. Tehát egy ideális anyagot választunk. Ez az ideális anyag, ez pedig a lineárisan rugalmas és ideálisan képlékeny anyag lesz, ami egy ilyen egyszerű szakító diagrammal jellemezhető, tehát azt gondoljuk, hogy az alakváltozás során van egy lineárisan rugalmas rész, és utána pedig a képlékeny rész olyan, hogy igazából az alakváltozás végtelenségig tud növekedni, annélkül, hogy a feszültség növekedne az anyagban. Tehát gyakorlatilag egy ilyen ellenállás nélküli folyás következik be az anyagban. Erre utal az, hogy ideálisan képlékeny az anyag. Megint maradjunk a rútszerkezetek körénél, és nézzük meg, hogy hogyan végezhető el ez a teherbírásra történő méretezés, ellenőrzés abban az esetben, hogyha a rút húzott nyomot. Tehát teherbírásra méretezés, ellenőrzés, húzott nyomot rútszerkezetek esetén. Tehát húzott nyomot rútszerkezeteknél megbeszéltük azt, hogy semmiféle megkötést nem kell tennünk a rúdnak, a keresztmetszetének az alakjára vonatkozóan. Tehát az igénybevétel egy keresztmetszetre merőleges húzóerő vagy nyomóerő. És a feszültség eloszlás az pedig a keresztmetszet mentén homogén, ez azt jelenti, hogy minden pontban ugyanakkor a normál feszültség lép fel. Hogyha a koordinátarendszert úgy vesszük fel, hogy a koordinátarendszernek a z-tengelye az a rúdnak a középvonalába esik, akkor ez a normál feszültség, a szigma Z feszültség lesz, és a keresztmetszet síkjába pedig az X és az Y tengelyek fognak állni. Akkor a feszültség eloszlás az egy teljesen homogén eloszlás lesz. Itt most azt az esetet rajzoltam fel, amikor húzóerő a rúdnak az igénybevétele. Ebben az esetben a szigma Z az N per A alakban számítható ki, tehát a normál erőt el kell osztanunk a keresztmetszetnek a területével, a normál erőt vagy rúderőt akkor tekintjük pozitívnak, hogyha a rúd hozott, ha húzott, és akkor tekintjük negatívnak, hogyha a rúd nyomott. Tehát biztos az, hogy az a normál erő, ami ezt a feszültségeloszlást létrehozza, az úgy számítható ki, hogy szigma Z-szer A. Tehát a normál feszültség szorozva a keresztmetszetnek a területével. Most kérném szépen, gondoljuk azt az esetet, hogy ezt a normál erőt elkezdjük növelni. Tehát, hogyha a normál erőt elkezdjük növelni, ez azt jelenti, hogy a szigma feszültség növekszik e mentén a lineáris szakasz mentén, és utána pedig bekövetkezik egy képlékeny alakváltozás, és ennél a képlékeny alakváltozásnál minden pontban egyszerre indul meg a folyás, és minden pontban egyszerre megy tönkre az anyag. Tehát ez azt jelenti, hogy a tönkre menetelhez egy szintén konstans feszültségeloszlás tartozik, de ebben a konstans feszültségeloszlásban a normál feszültség, a szigma Z normál feszültség, az mindenhol egyenlő lesz az anyagnak a folyás határával. És ekkor az ehhez az állapothoz tartozó határerőt NK-val jelöljük, és ez a határerő ez úgy számítható ki, hogy a szigma Z-nek megfelelő RP02 szorozva az A-val. Tehát itt nem egy pontbeli értéket definiálunk, hanem egy szerkezeti jellemzőt, ezt a határerőt definiáljuk, az NK határerőt definiáljuk, és azt mondjuk, hogy a méretezés ellenőrzés az alapján, az összefüggés alapján történik, hogy a szerkezetben fellépő valóságos rúderőt össze kell hasonlítanunk egy megengedett rúderővel, és ezt a megengedett rúderőt pedig úgy számítjuk ki, mint a határerő osztva egy előírt biztonsági tényezővel. Ezt az előírt biztonsági tényezőt megkülönböztetésül a pontbeli méretezés ellenőrzés biztonsági tényezőjétől NK-val fogjuk jelölni. Tehát a nagy NK az a határerő, a kis NK az pedig a teherbírásra történő méretezésnél az előírt biztonsági tényező. Nézzünk egy másik igénybevételt, ez a másik igénybevétel legyen az egyenes hajlítás. Tehát továbbra is rúdszerkezeteknél vagyunk, tehát rúdszerkezetek egyenes hajlítása. Vegyünk fel egy téglalap keresztmetszetet, és ehhez a téglalap keresztmetszethez kapcsolódóan gondoljuk végig, hogy mi van abban az esetben, hogyha egy tisztán, egyenesen hajlított rúd esetén a hajlító nyomatékot folyamatosan növeljük. Tehát ez az MHX hajlító nyomaték, azt gondoljuk, hogy a keresztmetszetnek ez az egyedüli igénybevétele. Nyilvánvalóan téglalapnál a súlypont az a keresztmetszet középpontjába esik. Tudjuk azt, hogy ebben az esetben a szigma z az úgy számítható ki, hogy MHX per IX szorozva az Y-nal, tehát ebben az esetben, hogyha rugalmas alakváltozásról van szó, akkor a feszültség eloszlás az lineáris. Tehát szigma z feszültségről van szó, és a feszültség eloszlás az lineáris az Y-tengely mentén. Most ugyanazt csináljuk, mint az előbb húzásnyomásnál, elkezdjük növelni a hajlító nyomatékot. Most, hogyha ezzel az anyagtörvénnyel dolgozunk, ezzel a lineárisan rugalmas és ideálisan képlékeny anyagtörvénnyel, ahol az RP02 határozza meg a vízszintes szakaszoknak a helyét, akkor először az következik be, hogyha elérjük ezt az RP02-t, akkor a feszültség nem tud tovább növekedni. Tehát ez az RP02 azért nem tud növekedni, mert azt tételeztük fel, hogy az anyag olyan, hogy benne akárhogy is növeljük a terhelést, illetve akárhogy is növekszik az alakváltozás, folyáshatárnál nagyobb feszültség nem fog fellépni. Tehát ez pedig a -RP02. És ha még tovább növeljük a hajlítónyomatékot, akkor a határeset az lesz, hogy a keresztmetszet egyik felén plusz RP02, a keresztmetszet másik felén pedig -RP02 konstans feszültség fog fellépni. Tehát RP0,2 és -RP0,2. És ehhez az esethez, amikor konstans, tehát az X-tengelytől fölfelé plusz RP02, az X-tengelytől lefelé minusz RP02 lép fel, az ehhez tartozó nyomatékot MK-val fogjuk jelölni. Állítsuk elő ezt az MK nyomatékot. Tehát az igénybevételre azt mondtuk, hogy ez a felületen megosztó belső erőrendszernek a súlypontba redukált eredője, tehát az MHX az integrál az A keresztmetszetre Y szorozva szigma z dA-val. Tehát az igénybevételnek az értelmezéséből következően a hajlítónyomaték az a szigma x, szigma z szorozva az y, tehát arra kell gondolni, hogy itt van ebben a pontban egy szigma z feszültség, ez kifelé mutat a táblából, hogyha a hajlítónyomaték így áll, és akkor ennek a nyomatéka van kiszámítva erre a tengelyre, tehát ezért van megszorozva ennek a pontnak az y koordinátájával. Tehát a szigma x, tehát erő szoroz erő karral, és ezt minden elemi felületre el kell végezni a keresztmetszeten, ezért szerepel ez az integráljel. Nézzük meg a határhelyzethez, vagy a tönkremenetelhez tartozó hajlítónyomatékot. Tehát a tönkremenetelhez tartozó hajlító nyomatékot MK-val jelöltük. És hát ez egy hajlító nyomaték, tehát Y sigma Z DA-val kell meghatároznunk, csak nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk, hogy ebben a határesetben hogyan is néz ki a sigma Z. Tehát a sigma Z a felület egyik felén az plusz RP02, a felület másik felén pedig minusz RP02. Tehát ez írható tovább, és hogyha konstans a sigma Z, akkor az integrálás integrál jelenleg kiemelhető. Tehát RP02 szorozva integrál YDA, és ehhez jelöljük a keresztmetszetnek az x-tengely fölötti részét A egyveszővel, és jelöljük a keresztmetszetnek az x-tengely alatti részét A kettőveszővel, akkor ezt az integrált az A egyveszős felületrészre kell elvégezni, plusz mínusz RP02, most itt az alsó részen vagyunk, mínusz RP02 integrál YDA, és itt pedig az A kétveszőre kell az integrálást elvégezni. Most ezek az integrálok, ezek ismerős mennyiségek korábbról, mechanikai tanulmányainkból, ezek a keresztmetszetnek az x-tengelyre számított statikai nyomatékai. Tehát az integrálok azok a keresztmetszet x-tengelyre számított statikai nyomatékai. Tehát, hogyha folytatjuk ezt az egyenletet, akkor azt írhatjuk tovább az MK-ra, tehát a határnyomatékra, hogy RP02 szorozva az SX A veszőre számítva mínusz RP02 szorozva az SX az A két veszőre számítva, és akár megtehetjük azt is, hogy mivel mind a két tagban az RP02 szerepel, hogy ez egyenlő lesz RP02 szögletes zárójelbe SX az A felületre mínusz SX az A két vesző felületre szögletes zárójel bezárva. Tehát ez az általános összefüggés a határhajlító nyomatékra, tehát az MK-val jelölt határhajlító nyomatékra. Most azt mondtuk, hogy tiszta hajlítás van. Tehát tiszta hajlítás az azt jelenti, hogy a keresztmetszetnek kizárólag hajlító nyomaték az igénybevétele. Tehát a keresztmetszeten fellépő feszültség eloszlásból eredő erő nem származik. Most egy ilyen normál feszültségből milyen eredő erő származhatna a keresztmetszeten? Nyíró erő? Hát először tessenek rám szólni, hogy ilyen butaságot ne kérdezzek, mert ez a szigma Z, ez milyen irányú? Ez a keresztmetszetre merőleges irány, tehát ebből nyírőerő biztos nem származhat, vagy húzóerő származhat, vagy nyomóerő származik, tehát itt ebből egy rúderő származhatna. De tiszta hajlítás esetén az MHX nem egyenlő nullával, de a rúderőnek mindenképpen egyenlőnek kell lenni nullával. Tehát hogyha vesszük ennek a felületrészre ható erőnek az eredőjét, akkor az egy A vesző szorozva szigma Z-vel, igaz? Hogyha vesszük szigma Z-vel, az az RP02-vel. Hogyha vesszük az alsó részre ható feszültségeloszlásnak az eredőjét, az mekkora lesz? Az meg mínusz RP02 szorozva A veszővel. Tehát, és az egészre vett eredőnek nullát kell adnia. Ebből következik az, hogy az A veszőnek meg kell egyeznie az A két veszővel. Tehát ebből következik az, hogy az A vesző területnek azonosnak kell lenni az A két vesző területtel. Ez viszont nem jelenti azt, hogy, tehát hogy a területek megegyeznek, ez nem jelenti azt, hogy az x-tengelyre számított statikai nyomatékoknak is meg kell egyezniük. Szeretnék erre egy példát rajzolni illusztrálásképpen. Tehát ebből az egyenlőségből nem következik az, hogy az SX A egyvesző egyenlő az S, X, A két veszővel. Rajzolok rá példát. Vegyünk egy egyszerűsített T keresztmetszetet. Mondjuk valahol gondoljuk azt, hogy itt van a súlypont, ezen átvegyük fel az x-tengelyt. És hát az a helyzet, hogy kell találnunk egy olyan vonalat, amely fölött levő terület az egyenlő a vonal alatt levő területtel. Tehát ez lesz az A két vesző, ez meg lesz az A egy vesző, tehát az A egy veszőnek az A egy vesző terület az azonos az A két vesző területtel, és az ehhez tartozó feszültségeloszlás, nyilván most a határhelyzethez tartozó feszültségeloszlást rajzolom, az így fog kinézni. Rp 0,2, ez pedig mínusz Rp 0,2. Tehát egészen biztos, hogy a területek egyenlőségéből nem következik a statikai nyomatékoknak az egyenlősége, hiszen a statikai nyomatékot azt úgy értelmezzük, hogy minden elemi felületet megszorozunk az elemi felülethez tartozó y koordinátával. Tehát itt van egy dA elemi felület, és ezt a dA elemi felületet mindig megszorozzuk az y koordinátával. Nyilvánvalóan látszik, hogy nincsenek megfelelő, egymásnak megfelelő dA elemi felületek a két részen. Nézzük, mi a helyzet a határnyomaték meghatározásával abban az esetben, hogyha a keresztmetszetünk kétszeresen szimmetrikus. Tehát kétszeresen szimmetrikus keresztmetszetek. Tehát legegyszerűbb kétszeresen szimmetrikus keresztmetszet a téglalap keresztmetszet. Gondoljuk meg, hogyha kiszámítjuk az SX-et az A felvonásra, annak mi köze lesz, vagy A egyveszőre, mi köze lesz az SX-nek az A kétveszőre vett értékéhez. Itt igaz az, hogy minden DA-hoz, tehát találunk minden y koordinátához tartozó dA-hoz egy olyan dA-t, aminek a koordinátája mínusz y-nal egyenlő. Tehát látszik az, hogy az S, X, A vesző az egyenlő lesz a mínusz S, X két veszővel, A két veszővel. És ebből viszont következik az, hogy ez az összefüggés, amit felírtunk ide a határnyomatékra, ide az SXA két vesző helyett írhatjuk azt, hogy mínusz SXA egy vesző, tehát itt a szögletes zárójelben kétszer az SX-nek SXA vesző lesz, de az A vesző az tulajdonképpen kétszeresen szimmetrikus keresztmetszetek esetén az egész területnek a fele. Tehát az A vesző az egyenlő az A két veszővel, és az egyenlő az egész területnek a felével. Tehát ebben az esetben a határnyomaték az 2, RP02 szorozva SX a keresztmetszet területének a felére. A méretezés ellenőrzés hasonlóan a húzott nyomat esethez nem pontbeli jellemző alapján történik, hanem szerkezeti jellemző alapján, tehát az MHX-et hasonlítjuk össze egy megengedett nyomatékkal, megengedettel, és ezt a megengedett nyomatékot számítjuk ki a határnyomaték osztva az előírt biztonsági tényezővel. Tehát itt nem a relációnk bal oldalán levő mennyiséget számítjuk, mint pontbeli jellemző alapján történő méretezés ellenőrzésnél, hanem a jobb oldalt. Tehát ezt a határnyomatékot számítjuk, vagy határerőt számítjuk, vagy később, most itt az utolsó lépésben még megnézzük a csavarás esetét, ott pedig a csavarási határnyomatékot számítjuk. Tehát nézzük meg utolsó esetként a tisztán csavart rúdnak az esetét. Tessenek arra emlékezni, hogy szilárdságtanból csak kör és körgyűrű keresztmetszetű rudak csavarásáról volt szó. Tehát vegyünk egyszerűség kedvéért egy körkeresztmetszetű rudat. Tehát ugyanazt gondoljuk, mint az előbb, hogy van egy, most ebben az esetben csak egyetlen egy igénybevételünk van, a csavaró igénybevétel, és ezt a csavaró nyomatékot növeljük. Tehát növeljük a csavarónyomatékot egészen egy MCK határ csavarónyomatékig, és ez esetén az MCK határ csavarónyomaték esetén a tau fi z feszültségeloszlás az egy konstans feszültségeloszlás lesz. Hát nyilván rugalmas esetben egy lineáris, és ahogy növeljük a nyomatékot, akkor ennek a lineáris szakasznak a meredeksége egyre növekszik, mint ahogy hajlításnál is egyre növekedett a feszültségeloszlásnak a meredeksége, de a feszültség értéke sose léphette túl az RP02-t, itt pedig sosem lépheti túl a folyáshoz tartozó nyírófeszültség értékét. Tehát ez a tau f, ez a folyáshoz tartozó nyírófeszültségnek az értéke, vagy csavarófeszültségnek az értéke. Tehát csavarásnál egy olyan diagramot tudunk felvenni, hogy a vízszintes tengelyre gamma szögtorzulást mérünk, a függőleges tengelyre pedig taut mérünk, és ezen a diagramon ez a folyáshoz tartozó csavaró feszültség, vagy csúsztató feszültségnek az értéke. És a határnyomaték, az MCK határnyomaték, az ebben az esetben úgy számítható ki, hogy a tau F szorozva egy SP-vel, ez az SP, ez poláris statikai nyomaték, az SP poláris statikai nyomaték, az a keresztmetszet súlypontján átmenő tengelyre, vagy a keresztmetszet súlypontjára számított statikai nyomaték, azaz integrál a keresztmetszetre RDA alakban számítható ki. Méretezés ellenőrzés ugyanúgy történik, mint az előbb, csak itt nem a hajlítónyomatékot kell összehasonlítani a határnyomatékkal, hanem a csavarónyomatékot kell összehasonlítani. A határnyomaték osztva az előírt biztonsági tényezővel. Kérném szépen, a jövő héten a szerkezet jellemzőre történő méretezésnek egy másik csoportját fogjuk megbeszélni nagyon röviden, ez pedig az alakváltozásra történő méretezés lett, és utána tovább lépünk általános szilárdságtani egyenletek irányába. Köszönöm szépen a figyelmüket!